Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, valószínűleg mindenki, mindegyikünk ismeri azokat a mondásokat, például, hogy aki másnak vermet ás, maga esik bele. Vagy azt a másikat, hogy az elsőkből lesznek az utolsók. Úgy is szoktuk mondani, hogy így lesznek az elsőkből utolsók. Vagy hogy egy harmadikat is idézek, mondjak, szemet szemért, fogad fogért, mondja a bosszúálló vérmérsékletű ember. Ezek a mondások és szólások, sorolhatnám még nagyon hosszan, kedves testvérek, mind a Bibliából valók. Onnan származtak, és átkerültek a mindennapi szóhasználatba, szólásokká, közmondásokká lettek. Igazából lényegtelen, hogy azoknak, akik ezeket a szólásokat használják, eszükbe jut-e még, hogy honnan valók, hogy a Szentírásból és a Bibliából valók, és hogy jelzik azt is, hogy mekkora kultúra formáló szerepet játszott a Biblia valamikor az embereknek az életében. Még mindig, hozzáteszem, a Biblia az a legtöbb példányban megjelenő könyv, ami a világ legtöbb nyelvére le lett fordítva. Vannak olyanok, akiknek a számára a Biblia az élettapasztalatoknak a kincstára. Ahányan vagyunk, annyi féleképpen közelítünk a könyvek könyvéhez. Vannak aztán megint emberek, akiknek ez a könyv valami fajta tájékozódási lehetőség. Másoknak a Biblia bátorítás, erőt ad nekik a mindennapokhoz. Egyfajta füves könyvként használják szinte. Úgy tekintenek rá, mint egy olyan könyvre, ami föl tudja rázni az embert, abból a testbecségből, amiben adott esetben éppen vannak. Aztán megint vannak olyan emberek, akik azt mondják, egy mesekönyv. Olyan, mint az Ezer egy éjszaka meséinek a történetei. Valószínűleg a mi szélességi fokunkon növekszik azoknak a száma, akiknek már hiányzik a könyvespolcukról a Biblia. De az is igaz, hogy egy átlagos szentírás körülbelül ugye 1500 oldal. Neki rugaszkodni azért emberes feladat. És a tetejében történetek, himnuszok, imádságok, levelek, egész könyvtára, sok rejtélyesen és gyakran idegenül hangzó elbeszélés és útmutatás. Mit kezdjünk vele? Ugyan ki lenne képes ennek az egyvelegnek, mondják esetleg néhányan, gondolják, vélik, ki sem mondják csak úgy magukban, a megfejtésére. Vajon nem a szakembereknek, a bibliatudósoknak, a teológusoknak a dolga, hogy foglalkozzanak ezzel a könyvvel, és csak nekik? Kedves testvérek, egy finn író, úgy hívják, hogy Olaf Lagercrantz egyszer azon tűnődött, hogy mi az, ami összeköti az írót az olvasóval. És arra a találó megállapításra jutott, hogy az író a könyvet azt mindig csak félig írja. Mindig csak félig írja ő. Egy könyvnek a másik részét mindig mi írjuk. Mindig az olvasó írja. Valami olyasmit akart mondani, hogy amikor olvasunk, akkor mindig megkezdődik egy csodálatos dolog, megkezdődik, kedves testvérek, egy teremtői folyamat. Mert a szöveg, ami ott van előttünk, és ez a mai szentírási szöveg is, amit felolvastam, kivált bennünk, vagy kiválthat bennünk különféle dolgokat. Mindig az szerint, hogy kik vagyunk azok, akik éppen olvasunk. Kiválthat bennünk például vigasztaló érzéseket. Tehát a vigasztalásunkra lehet, de kiválthat bennünk ellenállást is egy adott szöveg. Az olvasott szövegek azok szükségszerűen is mindig a saját gondolataink és tapasztalataink képeivel, bocsánat a kifejezésért, nem tudom másképp mondani, tárgyasulnak és lesznek valamivé bennünk. Mindig velünk együtt lesznek valamivé. Nem is lehet másképpen, ha végig gondoljuk. Ebben az értelemben, kedves testvérek, ha régi is a Biblia, a szövegei akkor is mindig a mi egyedi, ránk jellemző gondolatokkal és a ránk jellemző egyedi kérdésfeltevéseinkkel, kérdéseinkkel találkoznak, véleményeinkkel is, a már bennünk lévő véleményekkel is, azokat érintik. Közben a Szentírás gyakran a mi létünk, létezésünk, honnan és hová, miért vagyunk és hova tartunk kérdéseivel is foglalkozik az emberi egzisztenciának az alapkérdéseit is. Mi az emberi élet? Mi az a csoda, vagy nem csoda, hanem sorsszerű történés, amit úgy szoktunk egyszerűen csak mondani, hogy emberi élet. Impulzusokat ad természetesen. Impulzusokat ad A gondolatainkra vonatkozóan, de nem csak a gondolatainkra vonatkozóan, a cselekedeteinkre vonatkozóan is, és szempontokat az igazságosabb emberi együttélés dolgaiban is. És nem szabad közben azt gondolom elfelejtenünk azt sem, hogy a Biblia, természetesen a vigasz könyve is, mindig is támaszul szolgált a vigaszt keresőknek, hogy erőt adjon a nehézségek idején. Képzeljük el most, kedves testvérek, hogy egy lépéssel tovább menjek. Képzeljük el, mintha eljátszanánk ezt a mai evangéliumot, amit az imént felolvastam, hogy a szöveg tényleg egészen közel kerülhessen hozzánk. És az lenne mindenkinek a feladata, hogy helyezkedjen bele annak a történetnek egy-egy szereplőjének a helyzetébe, úgy gondolatban, képzeletben, akik a mai föltámadás történetben szerepeltek. Milyen szerepet választanának? Melyik szereplőt választanák? Ha belehelyezkedünk ennek a történet szereplőinek a helyzetébe, akkor igazából a saját gondolatainkat engedjük, és érzéseinket tulajdonképpen már is szóhoz jutni. Ugyan melyik szereplőt választanák? Talán Máriáét? Mert, mint egy hajdani Jézus követőnek, a szíve tele volt fájdalommal? Mert elveszített egy szeretett személyt? Talán őt választanák? Vagy esetleg Simon Pétert? A kortnyeleskedő beszélőkéje miatt? Aki elárulta az ő mesterét, és akit nyilvánvalóan óriási lelki ismeret, furdalás volt a szívében ezért? A lelki ismeret emberét? Lehet az is, hogy egyiket sem szeretnék választani, hanem a sír szeretnének lenni. A sír, amelyik sötét, egy fekete lyuk csak, és már semmi remény. Lehet, hogy ezt visszhangozza valakiben ez a történet? Hogy kész, vége, ennyi. Lehet, esetleg valaki halotti leppel szeretne lenni, amiben Jézus arca szinte beleitta magát. Turili lepelként mind a mai napig mutogatják. Lehet, hogy olyan is van, aki Jézus szerepét szeretné választani, mert éppen itt tart a lelke, ilyen a lelke, így rezonál a szentírási szövegekre sajátságos módon, mert már a saját életében is megélhetett valami föltámadást. És olyan tapasztalatokban volt része, ami fölülírt és felettetett vele minden végleges behatároltságot és halálfélelmet. Van, akinek a lelke így rezonál. És a másnak egészen a nehezére esne az utóbbi szerepbe beleilleszkedni, a magáénak érezni. Ha valakinek egészen a nehezére esne a föltámadásba vetett hit, ha kétségekkel és félelmekkel küszködne, küszködik, akkor arra az emberre, kedves testvérek, pontosan annak a tanítványnak a szerepe illik, akiről azt hallottuk, hogy szerette Jézust. Róla írt az evangélium, hogy látta és hitt. És aztán már csak egy legutolsó kérdés. És vajon a mi keresztény közösségünk, a mi egyházunk milyen szerepet játszik? A mi itteni közösségünk Milyen szerepet játszik? Melyik szerepet választotta? Melyik szerepet választja a hétköznapok során? Az úgyis mindegy legyintő embernek a szerepét választja a mi közösségünk is? A többiekkel együtt kárálók szerepét választja a mi közösségünk is? Hogy úgy se lehet jobb és több az élet, hogy minden rossz úgy, ahogy van? Hogy csak szajkozzuk és mondjuk tovább mi is ugyanazt, amit a többiek? Mert nincs föltámadás. Nem is volt, nincs és nem is lesz, ugyan már. Mi a mi keresztény közösségünk, a mi egyházunk sajátos szerepe, amit játszik? Vagy nincs is sajátos szerepe? Nem is akarjuk már, hogy legyen? Vagy lehet, hogy az angyal szerepét kellene játszania? Egy olyan szerepet, annak az angyalnak a szerepét, aki rákérdez annak az okára, hogy miért a gyász hangulat? És aki nem retten vissza a halál szörnyűségeitől? És aki az Isten követeként egy fény alak, egy fénysugár akar lenni? Kedves testvérek, mi keresztények bizony oda kiálthatjuk az embertársainak, és oda is kell, hogy mondjuk, hogy ne féljetek. Ez a dolgunk, minden ünnepünk oka, a húsvétunk célja, hogy kimondjuk, hogy ne féljetek, hogy oldódjanak a görcsök, oldódjanak a félelmek. Hogy az embertársak szívébe írjunk egy vigasztaló és bátorító tanítást, hogy alleluja, dicsérjétek az Istent, mert föltámadt a holtak közül, és mi is élni fogunk. Amen.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották.